Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterének 8. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Szabó Henriett Éva Szegeden született, általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szakán 1990-ben végzett tanári és fordítói diplomával. 1989-ben New Yorkban kezdett dolgozni egy nem profit érdekeltségű vállalkozásban, amely főleg harmadik világbeli dokumentumfilmek készítésével foglalkozott. Így jutott el kétszer is Bolíviába, ahol 1992-ben beiratkozott La Pazban a San Andrés Egyetem antropológia szakára, melyet 2000-ben fejezett be. Egy posztgraduális képzés keretében elvégezte a demográfiai elemzés módszerei kurzust is. Az egyetem mellett folyamatosan dolgozott a Pachamama Films vállalkozásban, mint producer, kutató és író. Számos dokumentumfilmet készítettek 1992 és 2008 között, általában ökológiai és etnikai témákban. Ezek közül is kiemelkedik a 2005-ben a National Geographic-nak készített Outbreak járvány című dokumentumfilm, amit Magyarországon is bemutattak. Tudományos munkásságát főleg tanulmányok és könyvek jellemzik. A terepmunka eredményeinek rendszerezése, elemzése, kiegészítése nyomán jött létre például az ENSZ megbízásából készített Baure indiánokról szóló etnográfia. 2008-ban felkérték a Santa Cruz-i tartományi kultúrszótár antropológiai részének megírására, mely idén jelenik meg. Legjelentősebb munkája a bolíviai antropológiai szótár, melyet a Holland Királyi Nagykövetség finanszírozott, és bemutatóját a bolíviai alelnöki palotában tartották. 2008. októberében ismét Magyarországra költözött. 2009. májusában summa cum laude fokozattal doktori címet szerzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szakán. Azóta írásait és kutatásait folytatva független értelmiségiként dolgozik. Felkérem dr. Szabó Henriett Éva antropológust, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok mindenkinek, örülök, hogy így megtelt ez a terem. Ez jelzi annak is az érdeklődését, hogy Bolívia egy olyan ország, amiről Magyarországon nagyon keveset tudnak, és mostanában eléggé érdekessé is vált. Ma Bolívia-indián kultúráiról fogunk beszélni főként, azonban szeretnék előtte egy rövidebb összefoglalót is tartani róla, mivel hogy egy nagyon kevéssé ismert ország. Bolívia, mint a legtöbb andoki ország, mert akként ismert leginkább, a területének felén végig húzódik az andoknak a vonulata, mint itt látszik, a másik része pedig síkvidék. Ezzel meg is határozza a lényegében, hogy két nagy kulturális zónára oszlik szét, egyik részül az andoki kultúrákra, másik részül pedig a síkvidéki kultúrákra. Bolívia területe körülbelül 1 millió négyzetkilométer, tehát egy nagyon nagy területen terül el, mint általában a latin-amerikai országok. Azok között még inkább a kisebbek között is van, nem annyira nagyok között, azonban európai viszonylatban egy hatalmas országnak számít. 9 tartománya van, ebből a legkisebb Tarija, itt lent délen található. Ennek a területe körülbelül akkora, mint Magyarország területe, hogy lehessen egy kicsit viszonyítani hozzá. Az ország népessége viszont az egész területen körülbelül annyi, mint Magyarországé, mármint az egész országé. Tehát egy jóval nagyobb területen, jóval kisebb népességgel. Itt látható a bolíviai címer és a zászló. Ennek az az érdekessége, hogy megtalálhatók benne a különböző prekolumbián, tehát még a gyarmatosítás előtti jelvények is, mint a láma, itt az Illimani hegy benne, ami La Paznak az egyik legmagasabb, és Bolíviának az egyik legmagasabb hegye. És még érdekessége az is, hogy most az új indián elnök választásával új címert is készítenek, amihez hozzácsatolták a Wipalát, ami majd az egyik képen majd láthatni fogjuk, ami a több nemzetiségű, több etnikai csoportot jelképező andoki prekolumbiános zászlónak volt, vagy zászló volt, és ma is használják még. Ez La Paz városa, ami éppen most olvastam az interneten egy kicsit utána, hogy érdekes megfigyelni, hogy Bolíviát a legek országának hívják, mivel a világ egyik legmagasabban elterülő városa, majdnem 4000 méter magasan terül el. Vita folyik arról Bolívián belül, hogy melyik Bolíviának a legnagyobb városa. La Paz megnyerné a harcot annyiban, hogy két részre oszlik. Egyik maga La Paz, ami bent található az úgynevezett Ojada, a Lukban, és fölfelé megy itt a hegyoldalakon, és fönt a hegyek során kezdődik az El Alto, ami egy indián városrész már, és abban is 1 millió lakos van. Tehát a két város együtt, mivel egybe folyik, 2 millió lakosa van, de igazából két adminisztrációs központ külön létezik. Ezen túl létezik Santa Cruz, ami igazából egy 1,5 milliós nagyváros, ami a legnagyobb városa lenne Bolíviának, és amit kevesen tudnak, Bolívia fővárosa Sucre, és nem pedig La Paz. La Paz csak az adminisztrációs főváros, Santa Cruz pedig a gazdasági életnek a központja. Még néhány kép La Pazról. Ez egy nagyon érdekes híd volt, amit a világon is egyik csúcs technológiával építettek meg. Ezeket a képeket főleg azért mutatom be, mert általában egy harmadik országbeli várost úgy képzelünk el, hogy nem igen léteznek magas épületek, nem létezik csak szegénység. Viszont ez is látható, hogy ez az elképzelés nagyon téves, mert Bolíviában a harmadik országban jellemzően éppen, hogy a nagyon nagy ellentétek, amik jellemzők, tehát nagyon nagy gazdaság és nagyon nagy szegénység. Itt is láthatók az ellentétek, ez itt a belváros, ez a része a stadiummal, és itt ezen a hegyen föl egészen az El Altoig, itt vannak a nagyon kicsi, általában vályokból készült házak, amik az egészen végig betöltik a várost. Egy kicsit szeretnék beszélni Bolíviáról, mind történeti és mind szinkronikus alapon is, tehát szeretném bemutatni azt, hogy Bolíviában hogyan zajlott a prekolumbiános időktől máig, és utána bemutatni a mai indián kultúrákat. A leghíresebb kultúra Bolíviában szintén nagyon kevésbé ismert, mivel általában Dél-Amerikával az emberek azt tudják, hogy volt a Nazca vonalak, vannak az azték kultúrák, van a Tahuantinsuyo, az inkák birodalma, és a nagyon kevésbé ismert, hogy létezett előtte egy kultúra, egy magas kultúra, ami pontosan Bolívia területén található, úgynevezett Tiahuanaco. Tiahuanaco időszámításunk előtt körülbelül 1500-tól számít már egy lakott és egy jelentősebb településnek. A virágkorát körülbelül időszámításunk előtt 300-tól időszámításunk utáni 300-ig tartotta, tehát egy 600 éven keresztül, majd pedig olyan 1000-1100 körül hanyatlott le, azok még az inka birodalom kezdett fölfutni, de nem ennek köszönhető a hanyatlása, hanem egyéb okoknak. Nagyon sok teória van arról, hogy milyen okból tűnhetett el Tiahuanaco, főleg azért, mert hatalmas területen terjedt el. Őt tartják egész Dél-Amerikában az egyik legjelentősebb pre-inka kultúrának, és sőt, sornak olyan vélemények is, amik úgy gondolják, hogy általában a dél-amerikai magas kultúrák Tiahuanaco alapján terjedtek el Dél-Amerikában. Megfigyelhető, ezt a képet azért tettem, mert érdekes megfigyelni, ezek a lépcsős templomok, amik szintén Mezoamerikában, tehát Közép-Amerikában is megtalálhatók az ottani kultúrákban, és nem csak fölfelé, ami viszont furcsa, hogy nem csak fölfelé léteztek ezek a lépcsős motívumok, hanem lefelé is. Tehát építkeztek mind a fölfele, mind a föld alá, ami valószínűleg azzal függ össze, hogy a világot több szintre tagolták, ezért fölfelé és lefelé is tagolták, amiben a föld szintjétől egyfajta kozmogóniát létrehozva megpróbálták a saját világképüket ugyanúgy kifejezni az építkezésben is, ami nagyon jellemző a dél-amerikai kultúrákra. Ezeknek a nyomait egyébként, mint mondtam, a mezoamerikai kultúrákban is megtalálhatók, és valamennyire utána az inka kultúrában is, a Tahuantinsuyoban. Ezt követte egy rövid periódus, amikor nem voltak még más kultúrák, egy olyan 100-200 év, majd a Tawantinsuyo, az Inka Birodalom is elkezdett elterjedni, és mindig Tiwanaku-ról van pár kép. Ez a Kalasasaya templom, általában kőből építkeztek, a kő volt a legfontosabb anyag, amit használtak. Ezek a fejek azért érdekesek, mert az egyik templomban találtak kb. 50 különböző fejet, mindegyiknek más a motívuma, és van egy vita arról, hogy ezek a fejek az indián, különböző etnikai csoportokat jelzik, vagy pedig különböző főnökeknek volt a kifejezése. Nagyon keveset lehet tudni erről a kultúráról, valószínűleg anyagi okokból is, mivel nincs pénz arra, hogy ásatásokat végezzenek, de Tiwanaku azért mostanában nagyon felfutott, mint ásatás, tehát az ásatási szempontból, és a világörökség részével is változott, a több pénzt kapnak arra, hogy kutassák és ássanak. Egyébként egy gyönyörű hely, La Paztól kb. Egy olyan 70-72 kilométerre található, közel a Titicacatóhoz, még szintén az altiplánon, a magasföldön. Ez a Bennett monolit, ami szintén egyik jellegzetessége, ezt azért is emelném ki, mert a Húsvét-szigeteken találhatók hasonló monolitok, viszont nincsen semmiféle próba arra, vagy semmiféle egyéb bizonyíték, hogy a húsvétszigeti kultúrák, vagy a Tiwanaku kultúra összefüggene egymással, kivéve ezek a hatalmas kőszobrok, ezek általában 3-4-5 méter magasságúak. Ezt követte, Tiwanakut követte utána a Tawantinsuyo, az Inka birodalom, aminek a neve azt jelenti, hogy négy részből álló birodalom volt, és ez a szám volt az egyik legfontosabb az Inka birodalomban is. Ellentétben Tiwanakuval, ahol más számok voltak, az Inka birodalomban általában négyes szám volt az, ami őket uralta. És ezért a neve is innen származik, a Tawantinsuyo. Nem akarok az Inka birodalomot többet majd mondani, mert az egy magában is egy így előadást kitehetne, úgyhogy inkább csak ennyit erről. Ez Bolíviának az etnikai térképe. Hogy lássuk, hogy megy át Bolívián, ez az andoki rész, ami kicsit keresztbe megy itt a nyugati részén, és a keleti része itt, ahol elterülnek a síkvidékek. Ugyanúgy az különböző kulturális a csoportokat és kultúrájuk alapján két részre lehetne osztani, az andoki csoportok, ami ezen a területen terülnek el, és a síkvidéki csoportok. Az andoki csoportoknál a két legjelentősebb és legismert népcsoport mai napig az Aymara és Quechua indián csoportok. Ezek alkotják az országnak a legjelentősebb népcsoportját. A Quechua körülbelül 1.700.000-800.000-en vannak, az Aymarák 1.300.000-en. Mivel Bolívia indián lakosságát körülbelül 4 millióra becsülik, ezt azért csak becsülik, ugyanis attól függően, hogy milyen kormány van éppen hatalmon, az indián lakosságnak a száma nő vagy csökken, és nagyon nehéz igazából megállapítani, hogy valóban az indián lakosság aránya milyen az általában a lakossággal. Viszont kétségtelenül az Aymara és a Quechua népcsoportok a legnagyobb számát kiteszik, mert ebből a 4 millióból körülbelül 3 milliót, 3,5 milliót kitesznek ők ketten. A legjellegzetesebb is Bolíviából egyik legismertebb kép, éppen őket szokta ábrázolni, ezekkel a nagyon színes szőttesekkel, ez az úgynevezett borszalinó kalap egyébként, ami általában az andokra jellemző, és ellentétben a hiedelemmel ez nem egy prehispán viselet, hanem a gyarmatosítás korabeli viselet volt, ami jellemző. Ez a borszalinó kalap. Az egyik legjellegzetesebb kulturális jellegzetessége, ezek a szőttesek, az úgynevezett aguayo spanyolul, most már átment a spanyol nyelvbe, ezeket nagyon sokszínű fonalakból készítik, általában növényi vagy ásványi anyagokból színezik, manapság már vesznek készfonalat is, de még mindig gyakran készítők őket otthon. Ezeknek az értéke egyébként nagyon magas, itt jól láthatok már ezek a motívumok, amikkel készültek. Ma már viszonylag kevés helyen használják, tehát inkább átment egyfajta nép és turista viseletbe, és nagyon jól el lehet ezeket adni, a turisták nagyon magas áron veszik meg. Lehet kapni úgynevezett szintetikus aguayókat is, ezeket főleg turistáknak készítek, ezek sokkal olcsóbbak. Ezeknek a jelentősége abban is megmutatkozik, hogy ezek a motívumok, amik itt láthatók, ezeknek kultikus jellege volt, és általában az aguayóknak a színezése, tehát a színek egymás melletti elhelyezkedése, az, hogy a csíkok milyen szélességben helyezkedtek el, milyen színek jöttek egymás után, ezek mind meghatározták azt, hogy milyen népcsoporthoz tartoztak. Ugyanis sem az Aymara, sem a Quechua csoport nem egy egységes csoport volt, hanem rengeteg kisebb népcsoportot olvasztott magába, és ezeknek belül, tehát a nagy egységesebb csoporton belül sok apró jellegzetességi voltak, ami alapján megkülönböztették egymást. Ilyen volt például a szín szimbolika. Itt is látható, hogy ezek például nagyon hasonlítanak, ez viszont egy teljesen más ágvájó. Mások a színcsíkok, a színezése más, ezeken vannak motívumok. Általában növényi és állati motívumokat használtak, azonban az újabb ágvájókon, amiket csinálnak, lehet találni már repülőgép motívumot, lehet autót, tévét, néha számítógépet is. Ez nagyon érdekes megfigyelni, hogy hogyan szőtték be egyfajta újabb világképet alkotva ezeket a motívumokat. Ezeket még nem, ez egy régi, egy tradicionálisabb helyen készült, Kurvába, ami Lapasztól kicsit északabbra van, itt még használják ezekben a közösségben mai napig is ezeket az ágvájókat. Itt is megfigyelhető a népviselet, a nők általában ezt a gyarmatosítás korabeli szoknyákat használják, gyakran nagyon színesek, nagyon szeretik minél több színnel gazdagítani a ruhatárat, megfigyelhetők az ágvályók, itt nem látszik annyira, de látszik azért, hogy ez például, amit a legelején van, ez már egy szintetikusabb ágvályó, inkább itt mutatom, ez egy szintetikus ágvályó, a többi viszont általában még a régi típusú ágvályók. A szoknyák is mások, nyilvánvalóan ezek a hölgyek, akik jöttek, más-más vidékről jöttek, ez a szoknya egyfajta, ez még hasonlít, ez viszont teljesen más, mögötte is. És amiről először beszéltem, az úgynevezett vipála, ez a szivárvány színű zászló, amiben, ha jól emlékszem, 49x7x7 kocka van benne. Erről is különböző teóriák vannak, elméletek, hogy mit jelképezett. Általában úgy tartják, hogy a Tawantin Suyunak az etnikai összetételét szimbolizálta, és a különböző etnikai csoportoknak az egységét próbálta ezzel kifejezni, úgy, hogy mindegyik csoport kapott egy-egy színt a zászlón. Mind a Tawantin Suyuban, mind az Aymara Quechua kultúrákban a szín szimbolikának nagyon fontos szerepe van mai napig is. Ezen a felvonuláson használják ezt a vipálát, viszik mindenfelé. A másik nagyon jellemző ezekre a kultúrákra a földművelés volt, alapvetően földművelés állattenyésztő kultúrák voltak. A két legfontosabb termékük voltak a gabonafélék, itt éppen egy kínoa mezőt látunk, és vannak még az amaranto, a két legfontosabb gabonaféle a kínoa és az amaranto, itt Európában is ismertek egyébként, és használják. Mai napig is nagyon sok mindent készítenek belőle, és az egyik alapja az andoki diétának, tehát az élelmiszer készítményeknek. Ez a kinoa. A másik alapvető termék, azok a burgonyafélék voltak. Ezt a képet azért raktam be, mert nagyon érdekes megfigyelni, hogy hány fajta burgonya létezik. Bolíviában a prekolumbiás időktől kezdve kb. 400 fajta burgonyát tudtak megkülönböztetni. Mára már jó, hogyha egy olyan 40-50-et termelnek belőle, és hát vannak kísérletek arra, különböző etnobiológiai és egyéb kísérletek, hogy a régi fajtákat visszahozzák, és főleg az altiplánon, ahol a nagy fagyok és egyéb problémák miatt nagyon nehéz termeszteni, kiderült, hogy sokszor ezek a régi, talán nem olyan nagyszemű, de régebbi fajták sokkal ellenállóbbak az ottani ökológiai viszonyokhoz, mint az újabb fajtásunk, burgonyák, amiket hoznak. Érdekes megfigyelni ezeket a sárga, hosszúkásokat, ez egy édesebb fajta, úgy hívják, hogy papalisa. Vannak ezek az európai típusúak is, amiket már innen jönnek. Van egy kisebb, ezek a pirosak, ezek kis kerekek inkább. Ennek is kisebb édeskésebb íze van. És van egy úgynevezett, itt ezen a képen nem is lehet látni, egyfajta krumpli, amit csunyónak hívnak. Ez egy különleges technikával elkészített krumpli, amiből éjszakánként kinyomják a vizet, és nappalra hagyják kint, és akkor megfagy, tehát a vizet kinyomják belőle, és megfagyasztják, nappal pedig a nap süti, és ezt így több napon keresztül megtartják, és így egyfajta dehidratálás alapján, és a fagy és a melegnek a keverékével egy olyan ételt tudnak elkészíteni, amit hónapokon keresztül utána lehet tartani. Ennek az ez íze nagyon érdekes, egyik legjellegzetesebb étele az andoki étrendnek, és érdekes, az ember vagy szereti, vagy nem szereti. Tehát ez kb. Olyan, mint az olajbogyó. A másik érdekessége, hogy azokon a területeken, ahol hegyvidéken termesztették a burgonyát, ezt a teraszos művelést használták, ami megoldotta azt a problémát, hogy hogyan lehetne a hegyvidékeket felhasználni, ahol a talajnak az erózia egyébként nem engedné meg a földművelést. És az is a lényege, hogy eleinte nem értették a kutatók, hogy miért használták ezt a teraszos művelést, azon túl, hogy a talajeróziót meg tudják oldani. Viszont rájöttek arra is, hogy nem csak ennek erre szolgált, hanem ezáltal a művelési mód által sokkal nagyobb terményt tudtak elérni, mint azt valaha is gondolták. Úgyhogy az arra vonatkozó elméletek, hogy a Tahuantinsuyu vagy a Preinka kultúrák milyen számban és milyen lakossággal léteztek, ezek az elméletek nagyban megdöntik, mert igenis, hogy elképzelhető, hogy egy nagyobb mennyiségű népesség létezett, mivel feltételezték, hogy az altiplánon, a magas földön, a mostoha körülmények között csak kevés ember tudott megélni, ugyanúgy Tiwanaku-ban, viszont miután rájöttek, hogy ezek a teraszos műveléssel sokkal nagyobb mennyiségű élelmiszert is meg lehetett termelni, tehát ezáltal feltételezhető, hogy Tiwanaku-ban is már létezett ez a művelés, és hogy ezáltal az is elképzelhető, hogy jóval nagyobb mennyiségű ember lakott ott. Tiwanakuról vitatkoznak egyébként, általában 50 és 100 ezer közé rakják a népesség számát, ami egy ilyen korai kultúrához nagyon-nagyon nagy népességet számít. Tehát körülbelül, mint mostani New Yorknak a 12 milliós lakossága. Még jellemző az ajmara és kecsua csoportokra a tradícióknak a megőrzése. Ezek nem csak mint nálunk, tehát nem csak egy olyan tradíciókat jelentenek, ami már csak ünnepeken létezik, hanem igenis egy élő dolog, egy napi része az indián kultúráknak, még a városokban is ugyanúgy, mint a vidéken. Itt Evo Morales láthatjuk, a mostani bolíviai indián elnököt, amint egy ceremoniális központban, tehát egy kultikus központban átadják neki a botot, ami a hatalomnak a jelképe. A tetején ez a sapka, ez már egyfajta prehispán motivumoknak a mostani politikába beépítése, ez egy inka sapka, ami a motivumokkal is készült, még itt vannak benne ezek a szivárvány színű motivumok, és ezáltal megerősítik az ő hatalmát, nem csak mint politikai vezetőjét, hanem mint kultikus vezetőjét is. A másik nagyon fontos kultikus jelenség, ez az áldozat a Pachamamának, a földistennőnek. Ő az egyik legfontosabb istenség az Aymara és Quechua kultúrákban. Majdnem minden ünnepségen, már pedig ez hetente elő szokott fordulni, vagy akár naponta is, evés és ivás előtt mindig áldoznak a Pachamamának. A Pachamama kaphat ital, ételáldozatot, ezen túl vannak különböző egyéb áldozatok, úgynevezett mészák, asztalok, amin különböző kultikus jeleket lehet ezt elhelyezni. Ezeket általában már csak ünnepségeken használják, viszont magát a csáját, tehát az áldozatot a Pachamamának ezt napi szinten lehet. Minden szolgál rá, víztől, a Coca-Colától, a sörig, minden megfelel a Pachamama áldozásának. Itt is Evo Morales láthatjuk, aki bevezette azt, hogy majdnem minden jelentősebb állami esemény előtt általában egy csáját csinálnak, tehát azzal kezdődik bármilyen állami esemény, hogy ezt megteszik, ezt az áldozatot a Pachamamának. A következő két népcsoport, ami még létezik az andoki részen, azok az uruk és a csipáják. Arról is vita folyik, hogy a csipáják külön népcsoport vagy uru. Az uru népcsoport az egy nagyon régi kultúra volt. Manapság már külön választják általában az uru a csipájákat az uruktól. Van, akinek uru csipája, vagy csak csipájának hívják. Én inkább együtt venném őket. Az uru népcsoport is magában tart többet. Vannak az iruító grupok, a murátó csipája. Ezeknek azért van jelentősége, mert egy pre-inka és pre-ajmara kultúrákat képviselnek Dél-Amerikában, nem csak Bolívia szintjén, hanem egész Dél-Amerikában az egyik legrégebbi népcsoportnak tartják őket. És még mai napig is megfigyelhetők a jellegzetességeik, ez a teljesen apróra befonott haj, itt látható. Használják a népviseletet, tehát még mai napig is ritkán öltöznek át az európai ruhákban. Ezek a szőttesek is ugyanazok, mint az előzőket láttuk. Itt is megfigyelhető, csak ez egy teljesen más típusú aguayo. Ennek csak a szélén van egy-egy csík. Általában ez inkább egyszínűeket használnak, és nem pedig. Az urucsipáják megőrizték az egyik legrégebbi építési formát is, ugyanis a rektanguláris, tehát a négyzet és téglalap alapú házak már európai, tehát a gyarmatosítás korabeli házformák voltak. Előtte ezeket a kúp alakú házakat használták, általában vályog téglából készült, ami egyébként az egyik leglogikusabb választás lenne az altiplánon, tehát a magas földön, ugyanis nagyon nagy mennyiségben található az a föld, amiből vályog táblát tudnak készíteni. Azon kívül, bár bevezették utána a téglának a használatát, az utóbbi 10-15 évben kezdik ismét felfedezni, hogy a vályog tégla használata, főleg az altiplánon nagyon nagy értelme van, vagy nagyon nagy használhatósága van, és vannak olyan projektek, amivel megpróbálnak most már új típusú házakat építeni vályog téglából, ugyanis ezek a típusú téglák egy kicsit különböznek az európai vályog téglától. Egyrészt olcsóak, másrészt mindenütt megtalálhatók, tehát nem kell hozzáépíteni üzemeket, harmadrészt pedig nagyon jó hőszigetelőek. Mivel az altiplánon a hőmérséklet nagyon gyorsan változik, tehát éjszakánként lemegy 0 fok, jóval 0 fok alá, napközben pedig a nagy napsütés miatt eléggé föl is melegedhet, ezért nagyon fontos, hogy ezek nappal megőrzik a hűvösséget, éjszakára pedig megőrzik a meleget. Tehát sok egyéb ilyet is készítenek belőle, viszont nem annyira ezeket a kúp alakú házakat. Itt is megfigyelhető az a jellegzetesség, hogy ezeknek a házaknak nem volt ablaka, hanem egy viszonylag kis bejárata volt, ami arra szolgált, hogy minden jobban benne tudja tartani a meleget, és általában a konyha kívül volt, tehát arra főztek. Ezekben az urucsi pályák még arra is jellemző, két részre oszlanak szét lényegében. Van egy szárazföldi kultúra, és van egy vízi kultúra. A csipályák általában a szárazföldi kultúrahoz tartoznak, a murátok és az egyéb uruk pedig vízi kultúrák. Ezek szoktak azokon a szintén ismert balsa nádból készült hajókon hajókázni, vagy pedig ilyen tutajszerű, nagyobb úszószigeteket készítenek, és azon élnek mai napig is. Ez egy viszonylag kis létszámú népcsoport, már nem sokan vannak. Nagyon kedveltjei az európai, meg egyáltalán az antropológiai kutatásnak, mivel egy olyan kultúrát képviselnek a mai napig is, ami elég rejtélyes számunkra, és nehezen megérthető. Egy elég nehezen megközelíthető, és nehezen kutatható csoport, bár elég sok munka készült róluk. Itt is látható még egy, ez már egy urumurátó kislány. És innen áttérünk a síkföldre. Mint ha emlékeznek arra a térképre, Bolíviának a nyugati részén végig megy az Andok, a keleti részét pedig teljes egészében a síkföld uralja. Mivel Bolívia beleesik már a trópusi körbe, ezért a magas földeken, bár hideg van, azért nappal fölmegy a hőmérséklet, viszont a síkvidékeken kimondottan meleg van. A síkvidéki részeket három nagy részre lehetne felosztani, annak ellenére, hogy a kultúrák sokban hasonlítanak egymásra, azért vannak jelentős eltérések is. Van az amazonai rész, ami északon található, középen a Chiquitania rész, ahol Santa Cruz tartomány volt, és délen, ami Paraguayjal és Argentínával és Chilével határos, azon a részen pedig a Chaco nevű ökológiai rész található. Általában az ezen azért bontom így föl, mert az ezen belül található indulán kultúrák mutatnak sokszor nagyon sok hasonlóságot, és sok különbséget is a többi indián kultúrától. Úgyhogy maradjunk először az Amazoniánál, az Amazonasról kapta a nevét. Ez egy Arauna indián törzsbe tartozó férfi. Az Araunák ma már nagyon kevesen találhatók. Mai napig is megtartják régi szokásaikat, nem túlságosan vegyülnek a fehér emberre és egyáltalán a bolíviai állammal. Itt még elmondanám azt is, hogy Bolíviában ma 36 néptörzs található, ebből 4 az andoki részen, és a maradék 32 pedig a síkvidéken. Viszont ez a 4 népcsoport kiteszi a 4 millióból a 3,5 milliót, ezért a síkvidéki népcsoportok általában jóval kevésbé népesek és kisebb csoportok vannak. Ez a 36 népcsoport is már egy borzasztóan leredukált állapot. Eredetileg, ahogy számolják a gyarmatosítás korában, tehát az 1500-as években, körülbelül 400 népcsoport volt található Bolíviában. A 19. század végén, 20. század elején is még több mint 100 népcsoport volt, ma már csak 36 található. Ebből az egyik az Arauna csoport. Itt gyorsan végigmegyek egy képsorozaton, ők a Pacawara indiánok, belőlük már csak 9 található. Általában az antropológiai számítások 500 főt határoznak meg egy népcsoportnál, mint egy alapszám. ha egy népcsoport 500 fő alá csökken, akkor már kicsi az esélye annak, hogy abból föl tudja tornázni magát népességileg, azt általában már egy eltűnőben levő csoportnak számítják, 500 fő fölött viszont még lehetséges, hogy tehát onnan még valószínű, hogy vissza tud népesedni. A Pakavarengyónak már eltávolodóban vannak, tehát keveset találhatók belőle. Másik Pakavara tipikus népviselet az Amazonasnál általában az orr díszek, amik voltak. Chacobo indiánok. Manapság már van még négy csoportok, amik használják a régi ruhákat, azonban a legtöbbje már az olcsó amerikai ruhát használja. Az amazonasi területeken általában olyan anyagokat használtak, ami található, tehát volt egy pamutot termelő fához, tehát pamut szálat termelő fához hasonló, abból készítettek ruhákat, de szintén használtak egyéb növényekből készült ruhákat, és általában nagyon kevés ruházat volt jellemző, főleg szoknyák és egyéb testi díszek. Manapság utána a gyarmatosítás, a missziók idején elkezdték használni a spanyol ruhákat, az általában a nőknek a jellegzetes viselete egyfajta hosszú ing volt, amit díszítettek. És ennek vannak különböző változatai. Manapság viszont már a régi szőtteseket, ami egyik legjelentősebb jellegzetessége volt az indián kultúráknak, felváltotta az olcsó amerikai ruha, mert ezt tudják legkönnyebben megkapni. Míg a szőtteseknek az elkészítése hosszú és időigényes munka, addig ezeket az olcsó amerikai ruhákat könnyen meg lehet kapni, és nem kell rájuk vigyázni különösebben. Takana, ez az egyik nagyobb népcsoport, ami található, ez egy nyelvit népcsoport, és ezekből körülbelül olyan 15 ezeren élnek ma is, és növekvő tendenciát mutat. Lakóhelyeik általában ebből a pálmatetővel készített, ez az úgynevezett malokká, ez egy guarani szó, de általában már elterjedt egész Bolíviában, ilyen kör alakú házakat készítettek, aminek az oldala nem volt bekerítve, hogy a szél jobban átjárhassa, viszont a tető kellett az esőzés miatt. A trópusi év azt jelenti, hogy áll egy meleg száraz és egy meleg nedves részből, és olyankor szükség van arra, hogy az esőtől el tudjanak zárkozni. Hidegek nem igen szoktak, az Amazonas részén nem jellemző különösebben a hideg, tehát inkább az esőtől szoktak, eső ellen védekeznek, és nem más ellen. Az Amazonas részén még azt is elmondanám, hogy az a rész, ami Bolíviában van, általában egy nagyon kevésbé művelhető terület, ezért az itt lakó indián csoportoknak nagyon nagy területe volt szüksége arra, hogy meg tudjanak élni. Még akkor is, ha kis számban léteztek rajta, majdnem minden népcsoport fölbomlott kisebb csoportokra is, általában vándorló életmódot folytattak. És mivel egy olyan terület, amikor esik, akkor nagyon könnyen elárad, ezért úgynevezett szigetek vannak benne, amik egy kicsit magasabb területek, ezeken szoktak esőzés idején letelepedni. Ezek legtöbbje ilyen ideiglenes házak, tehát egy évszakra készülnek. Nyilvánvalóan ma már más a helyzet az eredeti régi házaknál. Ezek egy évszakra készültek, és ott laktak addig, amíg az esőzés lejjebb nem ment, és akkor újra lehetett tovább menni. Ezek a népcsoportok egyébként mind a három, az Amazonia, Chiquitania és Chaco, mindegyikre jellemző ez a félvándorló életmód, ami a nomád életmódhoz hasonló, de inkább csak félnomádnak jellemző, ugyanis nem azt jelentette, hogy ezek a csoportok ide-oda vándoroltak, ahogy csak tudtak, hanem egyfajta periodikus rendszerességgel egy megadott területen belül mozogtak. Tehát a különböző csoportoknak megvolt az a helye, hogy mind belül mozoghatnak, ez mind ökológiai szempontból, mind kulturális szempontból létezett, ugyanis beleütköztek egy másik indián csoportba, akkor abból harcok keletkeztek, tehát eléggé be volt határolva, hogy merre mozoghattak. Arra mozogtak nyilvánvalóan ezen a behatárolt területen, ahogy az évszak kívánta, esős évszakban megálltak ezeken a magasabb szigeteken, és megvoltak a sólelőhelyik, megvoltak, hogy hol lehet vadászni, halászni, mivel azok voltak a legfőbb tevékenységek, és általában esős időszakban ezekben a magasabb területeken folytattak földművelő tevékenységet. A legtöbb amazonasi növénynek 3-4 hónapos a beérési ideje vetéstől kezdve, tehát nagyon gyorsan lehetett vetni és utána learatni. Jellemző még rá szintén, hogy nem használtak semmiféle konzerváló eszközt, meg konzerváló módszert sem általában, mivel egy nagyobb területet jártak be, nem volt erre szükség, mindig volt bőségesen ennivaló, és a hiedelemmel ellentétben a vadászó életmód mégsem biztosította a legtöbb hús számukra, tehát ezek a kultúrák majdnem mindegyiknek az alapvető élelmiszere növényi alapú volt, és nem állati. Az állatosokon eze volt elérni és lelőni, mint általában növényi ételeket, és az egész Amazonas területén sokkal egyszerűbb volt a növényi ételeket megenni, és ebből hatalmas variáció létezett. Amiknek mondjuk a többsége a 20. században már eltűnt, tehát manapság már sokkal inkább a rizs, a krumpli, mondjuk azt az amazonasi, vagy azt az andoki részről hozzák, és a búzaféléknek, tehát a gabonaféléknek az étele, és ez egy komoly gondot is okoz a népcsoportoknál, ugyanis az indián népekre mutatják, majdnem az egész világon a diabetes, tehát a cukorbetegségnek az egyik legnagyobb jelenségét, és várható is, hogy ez még egyre magasodni fog, pontosan egyre növekvő tendenciát mutat, pontosan abból azoknak kifolyólag, hogy egy nagyon radikális étrendváltozás történt. Egy Pacanova csoport, érdekes megfigyelni, nem tudom mennyire világos, hogy bármennyire is az indiánok hasonlítanak egymásra, azért az arcfelépítés, mind a fejforma, mind az arccsontok eléggé különbözőek. Ez is egy olyan csoport, amiből nagyon kevés létezik. Bolívia területén talán már csak egy-kettő létezik, inkább Brazil határosan. Vannak olyan népcsoportok, amik egyébként Brazil és Peru és Bolívia között egyfajta három nemzetiségben léteznek, ugyanis egyik országot sem érdekli, az ő területén éljenek, és mivel az őserdőben nincsenek országhatárok, ezek a csoportok a hármas határ Bolíviának északi, Peru déli és Brazíliának a nyugati részén azon a területen vándorolnak, hol egyik ország területén tűnnek fel, hol a másikon. Nagyon nehéz őket iskolába járatni, nagyon nehéz őket megszámolni, tehát nem igazán tudják, hogy hányan és hogy vannak. Ezek a csoportok gyakran megőrzik egyébként ezt a kultúrát is, ami található. Chimane, ez egy Chimane család, ez azért volt érdekes, mert megfigyelhető, hogy az itt látható férfinek két felesége van, és attól való felesége. A missziós tendenciák ellenére mai napig nem tudták a poligámiát, tehát a több neműséget felszámolni. Azonban ma már azért ez általában sokkal titkosabban folyik. Tehát ha az ember jól megfigyeli, akkor észreveheti, hogy még létezik a több neműség, de mivel a missziós hatás, tehát a katolikus vallásnak, meg a főleg az evangélikus vallásoknak azért elég erős hatása van, ezért általában titkolják már. Mosetén, ez az előző csoportnak egy rokona, szintén itt ez a növény, ezt mindenki ismeri, ez a banán. Csak nem az a banán, amit ismerünk, hanem ez egy sütőbanán, szintén az amazonasi diétának, tehát az ételnek az egyik legalapvetőbb eleme. Ezt a banánt meg lehet sütni, meg lehet őrölni, csinálnak belőle lisztet, és nagyon sok fajta ételt készítenek vele. Ezt magában nem lehet megenni, tehát nem az a gyümölcs, amit ismerünk, bár nagyon haza, annak egy rokona, de magában nem lehet, tehát mindig valamilyen módon el kell készíteni ahhoz, hogy ehető legyen. Édeskés íze van egyébként, és nagyon nagy a tápértéke. Eseha, ez egy másik népcsoport az amazonasi részen. Ő belülük is már viszonylag kevesen vannak, azok közé a csoportok közé tartoznak, amivel szintén nagyon nehéz kapcsolatot létesíteni. Ez is egy vízi kultúra, általában az amazonasi folyókon fel alá járkálnak, és a gyerekeiket is magukkal hordják, nagyon nehéz őket iskolába hordani. Ezek azok a kultúrák, amiben viszonylag keveset beszélnek spanyolul, ugyanis szintén a tévhittel ellentétben a legtöbb indián kultúra beszél spanyolul, és nagyon jól beszélnek spanyolul, sőt, vannak olyan csoportok, amik már csak spanyolul beszélnek, és el is vesztették a saját nyelvüket. Vannak olyanok, ahol megmaradt a kétnyelvűség, sőt, háromnyelvűség is, amikor másik csoporttal együtt éltek. Az eszeihák, bár beszélnek spanyolul, megtartották az eszeihá nyelvet, és egy nagyon nehezen kezelhető és látható csoport. Siriono, ők egy viszonylag híresebb csoport, ez egy öregebb Siriono pár volt. Moré, ez a brazil határ mentén élő csoport. Yuracaré, ez a szubtropisi részben laknak már mondjuk az Andoknak és az Amazonasnak a határán. Mohos. Mohos. Az amazonasi részen az egyik legnagyobb népcsoport, körülbelül 40-50 ezeren vannak. A missziós igyekezeteknek a 16.-17. században ők voltak az egyik célpontjai. Azt jelenti, hogy ők voltak azokat, akik a jezsuita missziók le tudtak telepíteni, és nagyobb településekben megszervezték, letelepítették őket. Ezáltal az ő kultúrájuk is sokkal jobban kevert már a katolikus kultúrával. Mint a legtöbb ilyen népcsoport, ezek sem egységesek, hanem valószínűleg sok kisebb népcsoportot már magukba olvasztottak, mivel a jezsuitáknak az egyik célja az volt, hogy tudják kezelni ezeket az indián csoportokat, hogy a különböző népcsoportokat letelepítették egy misszióban, és amivel a mohó indiánok voltak a legtöbben, ezért a mohó nyelvet fejlesztették ki, tehát írásos nyelvemlékek vannak róla, és ezeket, mint egyfajta lingua franca, tehát egy közös nyelvként lett jellemző utána, és a legtöbb ezek a népcsoportok, akik nem mohóba tartoztak, nem a mohók voltak, azok is beépültek a mohó népcsoportba. Tehát ez a mai nagy szám, ez nyilvánvalóan azt jellemzi, hogy azt jelenti, hogy ez már egy vegyes csoport volt. Ez egy aravak népcsoport, ami egész Dél-Amerikában az egyik legnagyobb nyelvi és etnikai csoport. Bolíviában is az Amazonas részén ők vannak legtöbben, mint mondom, körülbelül 40 ezeren. Ez egy nagyon érdekes, valószínűleg farsangkor készült kép. Az egyik legjellegzetesebb díszítő elemeket, mivel az Amazonasnál vagyunk, a tollak adják. Ezekből készítettek hatalmas, nagyon színes mindenféle díszítményeket, amiket mai napig is használnak, tehát a különböző ünnepségeken, katolikus ünnepségektől kezdve mindig használják ezeket. Itt egy úgynevezett machetero táncot látunk, és annak a koronája ez a színes. Másik mohó, indián nő, itt már a keresztény kultúrával nagyon kedvelik földíszíteni a Szűz Mária szobrot, és ennek is nagyon nagy kultusza van. Ezek a csoportok már mind vegyes kultúrákat jelképeznek, a katolicizmus teljesen beépült az indián kultúrák közé. És innen áttértünk a Csikitániára, ami lefelé haladunk, tehát az északi részről lementünk már kicsit délebre, körülbelül Brazil és Paraguay, ami Santa Cruz tartományt határozza meg. Santa Cruz tartományban található Chiquitos. Szintén egy missziós terület volt, tehát ezért lehet így is szétválasztani. Az egyik nagy terület volt fönt északon, a következő Chiquitos, ami szintén a második nagy missziós központ volt. Ez is jezsuita missziós központ volt, tehát a két nagy központ az Mohos volt és Chiquitos. Ők szintén a legnagyobb népcsoport ezen a vidéken, és szintén olyan 50-60 ezeren vannak. Ugyanez jellemzi, mint a mohó indiánokat. Ez a népcsoport már beolvasztott magába rengeteg egyéb kisebb népcsoportot, és mindegyik a Chiquito nyelvet beszéli. Hogy a nyelve Chiquito, vagy a név maga Chiquito honnan jött, ezt mai napig nem tudni, ugyanis Chiquito spanyolul kicsit jelent, és rengeteg vita folyik erről, hogy ez most egy spanyol név volt, vagy átvettek egy eredeti nevet, és spanyolosították. Tehát nem lehet pontosan tudni, hogy miért. Mint mondtam, mivel ezek jezsuita missziós központok voltak, Bolíviában egész Dél-Amerika szerte ismertek az úgynevezett barokk fesztiválok. A jezsuiták bevezették a barokk zenének a szeretetét, és ma Bolíviában két vagy három nagyon híres indián zenekar létezik, ami barokk zenét játszik. Ilyen missziós ruhákat is készítenek, nekik az egész világot bejárják vele, gyönyörűen zenélnek. Több általában Spanyolországból jött mesterek tanítják be őket, egyik volt Chiquitosban van egy ilyen zenekar, ott tartják egyébként ezt a barokk fesztiválnak, ott van a központja, minden két évben megrendezik, az egész világról egyre többen jönnek, és egy hatalmas nagy népünnepséget jelent. Másik az Urubicsábeli kórus, és van egy San Ignacio de Mohosban egy harmadik kórus, ami világszinten ismert, mint a barokk zenének az egyik képviselője. Indián zenét játszanak barokk zenével keverve. Guarasugue indiánok szintén a Csikitániában találhatók meg. Ezek is már nagyon kevesen vannak, ha jól emlékszem, legutóbb ketten voltak belőle. Mondjuk ezek soha nem teljesen pontos adatok, mivel elképzelhető, hogy beolvadtak másik törzsbe, hogyha házasodnak egy másik törzsbe, mivel annyira kevesen vannak, akkor általában eltűnnek. Jellegzetessége a fejformája teljesen más. hogy mondjam el, hogy ez egy dolikoszefália, tehát egy hosszúkás fejformájú asszony, ami egyik másfajta indián kultúrákat, ami megmutatja, hogy a síkvidéki kultúrák sokszor nagyon mások, az andoki csoportoknak általában kerekebb a fejformájuk, a síkvidékieknek pedig hosszúkásabb. És innen megyünk le a Chacóba, ami a harmadik nagy ökológiai zónát jelenteni, és egyáltalán kulturális zónát is a síkvidékeken belül. A Chacó található lent már Paraguay és Argentina és Chile által körülhatárolt részben. A Chacó rész átmegy már Argentinába, a csoportoknak a fele megtalálható Bolíviában, a másik fele pedig Argentinában. Az itt található legnagyobb népcsoport az a Guarani indiánok, ők nem csak Bolíviában találhatók meg, hanem szinte a dél-amerikai kontinensnek a felén, főleg Brazíliában és Bolíviában a két legnagyobb számban. A Guarani indiánok megint vitatott, hogy hányan vannak, körülbelül 40 és 80 ezer között. Tehát nem lehet pontosan tudni, hogy hányan vannak, mint mondtam, kormánytól függő, hogy mennyien vannak. Mostani kormánynál 80 ezeren körülbelül. 5 évvel ezelőtt 40 ezeren voltak, tehát azt mondom, nem lehet egészen pontosan tudni. Jellegzetességük szintén, hogy nagyon meghatározza az életmódukat az ökológiai zóna, ahol laknak, teljesen másfajta kultúrákat képviselnek. Az Amazonas-szal ellentétben a Chacó ez egy sokkal sivatagosabb és hideg rész. Ide már felérnek a pampákról, tehát a déli meg a déli sarkon jövő hideg szelek. Az időjárás sokkal zordabb, bár vannak nagyon meleg időszakok, amikor tehát száraz meleg szél fúj, vannak kimondottan hideg időszakok is. Az élelmezésük és a megélhetésük is teljesen más nyilvánvalóan. Itt látható, hogy is mutassam, általában használják ezeket a felakasztott ágyakat, mivel ezen a területen nagyon sok csúszomás és veszélyes bogár is van, többet, mint az Amazonasnak a részén. Ez egy régebbi kép egy a Guarani indián nőről. Jellegzetessége volt ez a különböző növényi magokból és egyekből, meg állati, általában halszálkákból vagy csontokból készített nyaklánc, amit nagyon sokszor körbetekértek a nyakukon. Ez lett az egyik vesztük is egyébként, hogy nagyon szerették a csecsebecséket, és a spanyolok általában az úgynevezett csakirat, ez az teljesen értéktelen üveg, színes üveggyöngyökre cserélték el a sokkal értékesebb csont és egyéb kézi munkákat is. Ez körülbelül ugye az 50-es évekből származik, ma már ilyen képeket nem nagyon látni, viszont itt megfigyelhető még ezen a hölgyen, amit mondtam, az a tipikus ruha, amit a missziók vezettek be, másfajta, mint az Amazona részén szintén egy ing, és a két vállán volt csak összetűzve, mint viselet. Choroti. Ez egy másik indián csoport, ma már Bolíviában nem nagyon találhatók, meg szintén egy olyan csoport, amivel nagyon nehéz kapcsolatot részesíteni, inkább Argentinában élnek, de még átjárnak Bolíviába is. Szintén megfigyelhető a magokból és csontokból készült díszítés. Az egész Chacónak a területére jellemző, míg az Amazoniában sokkal jellemzőbb volt a növény és főleg az állati, tehát a különböző a használata a tollaknak, addig a Chacó részén inkább a csontot és a növényi magokat részesítették előnyben, és nagyon gyakran használtak egészen szélesen elkészített fejfedőket, nyakláncokat, itt látható ez a sok részből összerakott, és nagyon jellemző még, ami egy Guarani hatás, a fülnek a kiszélesítése és abba berakása, és abba berakott nagy alakú fülbe való. Az is megfigyelhető, hogy az arcformájuk már más, mint az előző indián csoportoknak, egy teljesen más kultúrát is jelképeznek. Tapiete, ez is egy viszonylag már kevésbé létező csoport, de még mindig azért vannak egy olyan 4-5 ezeren a bolíviai Chacónál, amelyik részük még messze van a civilizációtól, nagyon megtartja az eredeti kultúrájukat, amelyik már bekerültek Tarija megyében, tehát az a megy, ami legalján volt Bolíviának, ami Magyarország területével egyenlő, ott találhatók, amik már Tarijában élnek, tehát a Tarija államnak tartomány területén, vagy magában Tarija városban, azok már nem felismerhetők, mert használják az amerikai ruhákat, tehát az európai népviselet, a másik csoportok még mindig léteznek így, bár ez is egy régebbi kép, nem az utóbbi időkben, ez is ilyen 50-es, 60-as évekbeli. Ehhez fontos megemlíteni, hogy az utóbbi 10-20 évben ezeknek a csoportoknak a létezése meg a kultúrái nagyon nagy változáson estek át, ugyanis az ENSZ-nek volt 95-től 2004-ig az úgynevezett década de los indígenas, tehát az indián népeknek az évtizede, és az rengeteget mozdított elő az indián kultúráknak az értékelésében és segítségnyújtásban, amit kaptak, és ez rengeteget változtatott azon is, hogy a legtöbb indián kultúra nagymértékben megváltozott. És a végén vagyunk már, ez a Venájek csoport, ez nagyon érdekes kép, itt valami halfélét sütnek, itt már látható, hogy a ruhája teljesen más, szintén egy nagyobb, kicsit nagyobb létszámú lépcsoport. És a végén még beszélnék az elszigetelt népcsoportokról, belőle már nem sok található Bolíviában, az egyik ilyen legismertebb a Toromona népcsoport, őket azért hívják elszigetelt népcsoportoknak, mert nem léptek kapcsolatba a fehér emberrel, vagy nagyon-nagyon keveset, és egy ENSZ megállapodás alapján most már nem is lépnek velük kapcsolatban, tehát a javasolt politika az, hogy azok a népcsoportok, azok az indián népcsoportok, akik nem akarnak a fehér emberrel vagy a társadalommal kapcsolatba lépni, azoknak joguk van ahhoz, hogy megőrizzék az elszigeteltségüket, és ezt el is fogadta Bolívia, és egy ilyen több nép által aláírt egyezmény lett. Egyik ilyen csoport a Toromona, mivel nem tudják, ez fönt van az északi részen, tehát Peru és Bolívia határán, nem tudják pontosan hányan vannak, így becsülik őket 200-tól 800 ezer. Nem is találták meg őket, több expedíciót indítottak az utóbbi 10 évben rájuk, de nem igazán találtak rájuk. Tehát ez az egyik népcsoport, van még az Ayoreo, meg néhány Siriona. Tehát léteznek még olyan indián csoportok, amik általában az országhatárokon vándorolnak, és akik még teljesen elszigeteltek a társadalommal való kapcsolatoktól. És hát nagyon köszönöm a figyelmüket, ezáltal be is fejezném már.
Köszönjük szépen az előadást, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Szeretném kérdezni, hogy a különböző népcsoportoknak a képviselői hogyan viszonyulnak a fehér emberhez? Mert azért itt egy elég erős behatás érezhető. Hogyan viszonyulnak hozzánk?
Talán nem voltam egészen világos. Tehát a mai indián csoportok, annak ellen, hogy léteznek ezek az elszigetelt csoportok, a legtöbb része a gyarmatosítás óta, mind a missziók által, vagy ha a misszióknak nem volt sikere, akkor a 19. században meg a 20. század elején egy nagy arányú evangelizáció által kapcsolatba kerültek a fehér emberrel. Sőt, miután 1952-ben volt egy oktatási törvény, ami kimondta az összes embernek a jogát és kötelezettségét az oktatáshoz, az indián gyerekektől kezdve iskolába jártak és spanyolul tanultak, tehát egyáltalán nem áll ellentétben. Tehát a bolíviai állam 36 indián népcsoportot képvisel, és 36 indián népcsoportnak van egy politikai képviselete, és minden indián népcsoportnak egyébként létezik politikai szervezete. Ez is szintén ennek az indián évtizednek az eredményeként létezik. Ezek már tartományonként is bevannak, tehát egy nagyobb csoportba szerveződtek, és van egy országos képviseletük is. Ezeknek a politikai hatalma, hogy mennyire nagy, hát ez nyilván valamivel egy indián elnök létezik most Bolíviában, elég nagy, de ezelőtt is elég nagy volt. Tehát a fehér embernek a kapcsolata. Egyébként én azt mondanám, hogy Bolíviában mondom, nagyon nehéz megállapítani, hogy hány az indián lakosság milyen arányú. Igazából az ország nagy része mesztic, tehát keverék. A legnagyobb arány, ezen túl a fehér ember aránya, tehát a tisztán fehér ember és a tisztán indián is sokkal kisebb arányban létezik. De nyilvánvalóan fehér pártról nem tudok, viszont indián politikai szervezetek léteznek.
Ön ezek közül, a népcsoportok közül hányal találkozott?
Hát ez jó kérdés. Nagyobb részével nem, inkább úgy mondanám, de mondjuk felével legalább, igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a különböző zónákban ezek a népcsoportok sokszor a településeken keveredben élnek. Mivel ma már Bolíviában, tehát ahhoz, hogy Bolívia tudja kezelni a lakosságát, nyilvánvalóan ki településekbe kellett, hogy szerveződjenek. Tehát a legtöbb indián népcsoportnak már letelepedett életet kell, hogy folytasson. Volt egy kezdeményezés szintén ennek az indián évtizednek a hatására, hogy elkezdték visszaadni a legtöbb indián népcsoportnak egy úgynevezett indián területet, ami hasonlította az észak-amerikai indián rezervátumokhoz. Koncepcióban csak a különbség az benne, hogy ennek nem az a lényege, hogy az indiánokat bent tartsa, hanem éppen, hogy az indiánoknak sokkal több jogot és biztosítson, mivel egy területen belül élve ők nagyon sok jogot kaptak arra, hogy ezen a területen belül mit tudnak termelni, és hogyan tudják ezt megtenni, és nem zárt rezervátumról van szó, mint az észak-amerikaiaknál, hanem egy teljesen nyitott terület, tehát ezek elméleti határok, ugyanúgy, mint az országhatárok, és viszont ezeken belül is a legtöbb indián csoport nem magában él, hanem léteznek interetnikus házasságok, tehát két népcsoport között is, és a legtöbb településen is vegyesen élnek, tehát elég sokkal találkozik az ember egy-egy terepmunka során. Vagy kb. A felével, a 36-ban.
Tudom, hogy nehéz egy 31 néhány népcsoport esetében erre választ adni, de ezzel együtt az alapkérdésem, hogy az eszközkultúrájuk, gondolok itt a gabonatermelő, az építkezés és hasonló kérdésekben, mennyire archaikus, mennyire saját eszközkészletekkel dolgoznak, vagy beengedték a külső kultúrákat?
Hát itt nagyon külön kellene választani nyilvánvalóan az andoki részt, meg a síkvidékeken. Az andoki részen tudom, hogy bár megpróbáltak nagyon sokfajta újabb eszközt is, és nyilvánvalóan az ásókapa és minden egyéb a régi szakítuklők, tehát a régi archaikus eszközökkel szemben a legtöbb eszközt már beengedték. Viszont tudom, hogy volt a 80-as években egy olyan projekt, ahol Európában hoztak traktorokat, hogy sokkal könnyebben művelhető legyen az altiplano, és egy teljesen tragikus vége lett, ugyanis az altiplánon annyira kicsi a termőföldnek a vastagsága, hogy rángedve a traktorokat, ez teljesen szétnyomta a területet, és semmi nem nőtt ki belőle, úgyhogy kénytelenek voltak, ott hagyták a traktorokat, százával hevertek, még mai napig is lehet látni traktorvázakat úgy az altiplánó felé, amit aztán széthortak és elkezdtek másra felhasználni. Hát a síkvidéki kultúráknál ott nyilvánvalóan nagyon más a kérdés, de használnak még archaikus eszközöket is, de egyre kevésbé. Tehát sokkal egyszerűbb ma már, nagyon kevés olyan indián csoport létezik, ami mondjuk nyíllal vadászna, hanem puskát használnak mindenütt nyilvánvalóan. Maximum a turistáknak használják az, a nyilakat. Múzeumokban lehet látni nyilakat, meg mondom ilyen turista piacokon teljesen mulatságos nyilakat, amit csak egy turista tud megvenni, mert azon lőni se lehetne igazából. Veszi meg, de... Nem nagyon használnak már. Tehát azért az utóbbi eltelt 500 évnek a hatása nagyon erősen megfigyelhető. És mondom, ez az utóbbi 50 évben, és különösen az utóbbi 10-15 évben pedig különösen felgyorsult. Tehát ma Bolíviában, majdnem a legutolsó indián faluban is létezik telefon, létezik internet, ezáltal a tévé is belépett, és ez nagyon-nagyon megváltoztatta, mondom, ez az utolsó 15 évnek az eredménye. Tehát még 90-ben fél Amazonián nem ismerték a telefont, ma majdnem minden indiánnak van mobiltelefonja, és mondom, létezik internet kapcsolat is.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva a dr. J. Nagy László, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg az Iszlám a modern világban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!